hallgassátok meg az igényeket és alapigényét ezeket, megírva találjuk Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetében, a 25. verstől a 31. versig bezárólag a következőképpen. Kihez hasonlíthatnátok engem? Kivel mérhetnétek össze? Mondja a Szent. Tekintsetek föl a magasba, és nézzétek, ki teremtette az ott levőket. Előhívja seregüket szám szerint, néven szólítja mindnyájukat. Olyan hatalmas és erőteljes, hogy egy sem mert hiányozni. Miért mondod ezt, Jákob? Miért beszélsz így Izrael? Rejtve van sorsom az Úr előtt, nem kerül ilyen Isten elé. Hát nem tudod, vagy nem hallottad, hogy örökké való Isten az Úr? Ő a földkerekség teremtője, nem fárad el és nem lankad el, értelme kifürkészhetetlen. Erőt ad a megfáradnak, és az erőtlen nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szányra kelnek, mint a sasok, futnak és nem lankadnak meg, járnak és nem fáradnak el. Atyám, szentelj minket az igazsággal, a Te igéd igazság. Amen. Köszönöm az Úr Jézus Krisztusban, Ézsaiás próféta könyvében a 40. fejezetben egy egész pozitív hangvétel, egy egész biztató hangvétel kezdődik. Azt olvassuk a fejezetnek az elején is, hogy örömhír a fogságban. Akik ismerjük a Bibliát, mert olvassuk, mert hiszük azt, hogy Istennek az élő beszéde, az azt tudjuk, hogy a Ézsaiás próféta könyve 40. fejezetében egy olyan biztató hangvétel üzenet hangzik el a fogságban lévő népnek, amely Istennek az élő szava. Izrael népe már nem rövid ideje van a babiloni fogságban. Ez még második Nebukadnezár idején történik, hogy Krisztus előtt 580-as években ez a babiloniai királya hadseregébe egészen bevonul Jeruzsálembe, Jeruzsálemet felforgatja, a Szent templomot, a Szent helyet, ahol ami Isten népének, az Istennel való találkozásnak a helye, felforgatják a vígládát és sok más értéket, dolgot is elvisznek, a hadra fogható férfiakat, a munkára fogható férfiakat. Ami a Jeruzsálemben marad, az szinte azt lehet mondani, hogy siralmas. Siralmas, egy nemzeti gyász indul el a népnek az életében, a bűnbánatnak az időszaka. De voltak előzmények. Voltak előzmények, mindig vannak az ember életében előzmények, amelyek megelőznek egy nagy bukást. Vannak olyan időszakok az ember életében, amikor Isten olyan világosan, tisztán, érthetően beszél az emberrel, hogy mi az, amit kíván, hogy annak a dolgoknak, amelyeket elkövetünk, azoknak a hitszegéseknek, hűtlenségeknek nem lesz jó vége, de Isten a megmondhatója tényleg annak, hogy olyan néha az ember, mint egy összvér. Olyanok vagyunk sokszor, hogy bedugjuk a fülünket, becsukjuk a szemünket, édes, kívánatos a dolog, édes, kívánatos a bűn, és elindul az ember, és nincsen sorja, nincsen árja, csak megyünk és sodortatunk vele. Azt mondja József Attila a egyik versében olyan döbbenetesen fogalmazva, hogy én úgy hallgattam mindig, mint mesét a bűnről szóló tanítást, aztán meg nevettem is, hogy mi ostoba beszél, bűnről fecsek ki cselekedni gyáva. Azt mondja utána költő, hogy én nem tudtam, hogy annyi szörnyűség barlangja szívem, mint azt mondja, hogy a bűn úgy ringatta őt, mint ahogy az anyja dohogva, hogy a gyermek álmát kívánja. Azt mondja a költő aztán, hogy egy szörnyű igazságnak a fényében az eredendő gazság szívemben, mint ravata a feketülés, ha nem szólnék, kiáltanék, kiáltaná a szájam, ó, bár lennétek így bűnösök minnyájon, hogy ne maradjak egészen egyedül. Van az ember életében olyan felismerés, amikor olyan pillanatok, amikor ebben a bűnsodrásában, a szemkívánságában, a testkívánságában, az élete való kérkedésben egyszer csak megcsömöllik az ember, és akkor azt mondja, hogy ez valahogy még sincsen rendjén, még sincs rendben az életemben, nem vagyok a helyén, iszonyatosan szenvedek, nem azt teszem, amit Isten elvár tőlem. Bár lennétek így bűnösek mindnyájan. Tehát síralom az, ahogy Jeruzsálem kinéz, a felforgatott, a szent város, a békesség városa, minden van ott, csak békesség nincsen. Ugye olvassuk Izsaiás prófétát, azt mondjátok, hogy békesség, békesség, és nincs békesség. És igen, nyugtalan testvérek, az emberi szív egészen addig, amíg Istenben nyugalmat nem talál, amíg az élő Istennel nincsen találkozásunk, amíg nem tudjuk, hogy ki a mi úrunk, hogy kihez lehet őszintén bizalommal járulni, ki előtt lehet leborulni, ki az, aki az életünket meg tudja tisztítani, meg tudja váltani, aki új éneket tud a számbarni, addig egészen nyugtalan a szív, addig minden van, csak békesség nincs az ember életében. Lehetett azt mondani, hogy a békesség városa, Jeruzsálem, de nem volt békesség a városban, és aztán meg egy síralmas látvány tárul az odaérkezők számára. Mindez, ami Izsaiás próféta könyvében elhangzik, már egy múltbeli időszak, eltelt közel 70 év. Azt lehet mondani, egy jó ember öltő. Mit mond ugye a Zsoltáros, az ember ideje mennyi? 70 esztendő, vagy ha több 80 esztendő, mégis tele van hiába valósággal. Eltelik 70 év. Mit mond Babics a Jónás Simája című versében? Alászállt a pokloknak eleven, süket, forró, sötétjét. Azt mondja, nem 3 napra, hanem talán 3 évre, 3 évszázadra. Amikor az ember belekerül a sűrűjébe, amikor testvérem benne vagy a bűnnek a mocsarába, amikor érzed, hogy az az erózió szinte szétemészti a testedet, a lelkedet, amikor nincsen nyugalmad, boldogságod, békességed, akkor nem kell oda 70 esztendő, nem kell oda 7 nap se, elég egyetlen egy nap így eltölteni ebben a szenvedésben, az valami iszonyatos pokol tud lenni az ember számára, iszonyatos pokol tud lenni számunkra, és szerintem mi ezt mindannyian megtapasztaltuk, tudjátok ti, hogy mire gondolok. 70 év. 70 év, és mi fakad a népnek a gondolatába? Nem a bűnbánatnak a szava, nem az Isten előtt való megalázkodás, hanem egy kérdés, vagy egy kijelentés inkább. Rejtve van sorsom az Úr előtt. Vagyis magyarán szólva nem foglalkozik velünk az Isten. Nem érdekeljük őt. Milyen döbbenetes tud lenni a megáltalkodottság. Rejtve van sorsom az Úr előtt. Mint hogyha Isten azt gondolták, mintha Isten belesodort volna bennünket ebbe a helyzetbe, aztán meg hagy bennünket ebbe vergődni, na fürödjél csak a saját levedbe, szenvedjél csak nyugodtan, engem nem érdekel, mert hogy mi történik veled. Milyen sokan gondolkoznak úgy, ugye, hogy Madács Imre az ember tragédiájában, aki azt mondja ugye, hogy a művész, az alkotó meg pihen, úgy gondolkoznak sokan Isten személyével, jelenlétével, hogy Isten megteremtette ezt a világot, aztán engedi, hogy hadd sodródjunk benne, hadd vergődjünk, majd egyszer aztán valahogy valamilyen módon egymásra találunk, vagy őrá találunk. De ebből van sorsom az Úr előtt, nem kerül ügyem Isten elé. Nem döbbenetes, az olyan, mintha egy bírósági tárgyalás lenne kitűzve, ugye, és akkor mindig újból és újból ellenen a porba az ügy. Ki tudja, hányszor hangzott el a 70 év alatt imádság fohász. Emlékeztek, múlt héten Reményik Sándornak ugye a versére, a Kegyelem című versére, ott, ahol erő, akarat, kétségbeesés, bűnbánat hasztalanul ostromolják. Testvérek, ott egyszer csak Isten beavatkozik a nép történelmébe, egyszer csak ott, ahol erő, akaratot, kétségbeeséset, bűnbánatot hiába hasztalan ostromolja, mert úgy tűnik, mintha nem történne semmi, egyik nap a másik után nem változik semmi. Úgy gondolod, de csak Isten reménysugara, szabadítása betör az életedbe. És ez a csoda, ez a kegyelem azt mondja Reményik. Nem lehet megmagyarázni, nem tudod megmagyarázni. Egyszer csak csoda történik az életedben. Istennek hatalma van arra, egyedül neki van hatalma arra, hogy ilyen csodát vigyen végbe az emberi életünkben. Sokan teszik fel a kérdést, tették fel akkor is, teszik fel ma is. Mi az, amit vétettem? Mit vétettem én Isten ellen? Miért ilyen nagy az én büntetésem? Hányszor hallok ártatlan embereket, idézőjelben ártatlan embereket, hányszor hallom a kórházban, vagy máshol is, ugye, hát ezeket a blőd beszédeket. Soha nem bántottam a jó Isten, soha nem vétettem ellene, nem bántottam meg se szóval, se tette. Miért van mégis ez rajta? Miért ért engem mégis ez a bánat, ez a megpróbáltatás, ez a szenvedés, hogy miért vagyok még mindig benne ugyanazokban a bűnökben, miért nem tudok azokból szabadulást nyerni? 2 évvel ezelőtt emlékszem arra a húsvéti találkozásomra, ott a belgyógyászaton egy idős asszonynal, lehet, hogy meséltem már számotokra, hogy húsvétkor, tehát milyen döbbenet, húsvétkor a feltámadás, Krisztus úrunk feltámadásának a napján kórházi kórteremben nyitok be, egy 3 ágyas kórterem, a túlsó szélén az ablaknál feküdt egy idős asszony. Bocsánat, ugye, tehát, hogy ezt kell mondanom, még ezt is ugye kihangsúlyozza az ember, mert sokszor azt mondjuk, hogy férfiak, ugye mi erre szocializálódtunk, hogy a férfiak azok kemények, azoknak a csak, azok aztán nehezen nyílnak körül. Tehát egy 70 és 80 év közötti asszony volt, infúzió volt, bekötve neki oxigénszonda az orrában, látszott, hogy nagyon elesett állapotban van szenved, de mentem, elkezdtünk beszélgetni, húsvét, ünnep, a mellette lévő társait hívogattam Isten tiszteletre, ez az, hogy meglátta az öltözékemet, meglátta a papicédiót, teljesen kifakadt, és azt mondta, hogy tisztelendő úr, így legyük a kezével, hagyjuk ezt a dolgot, nem szeret bennünket az Isten, elhagyott. Húsvét ünnepén ugye lelki pásztorként, meg keresztény emberként rögtön megrökönyödök, ugye dobok egy hátast, nem mondom, ez nem semmi, és elkezdünk beszélgetni, próbáltam volna vele beszélgetni, de milyen érdekes, hogy lezárt. Körülbelül 3 percnyi beszélgetés alatt folyamatos hárítás volt, ugye próbáltam a húsvét örömhírét mondani, elmondani neki, hogy én miért gondolom másképp azt, amit látok, de annyira belelobolta magát a saját állításába, mi Isten elhagyta őt, hogy a végén már majdnem ilyen félreartikulálatlanul kiabált velem, hogy menjek ki, vagy illetve jól emlékszem, de inkább, hogy takarodjak ki a kórteremből. Szóval döbbenetes. Lehet, hogy ha az ember visszakullog és időt szántunk volna erre, és leültünk volna hosszasan beszélgetni, kiderült volna, hogy vajon miért is szenvedő ennyire. Ő úgy gondolt akkor abban a helyzetben, hogy mit vétett ő, hogy ártatlan ő, hogy semmi az nem cselekedett Isten ellen, miért érdemelte ezt. Olyan sokszor hallom kórházi betegeit, tisztelendő, mondja már, hogy miért érdemlem én ezt, miért kellett ezt nekem kapni, miért kell nekem szenvednem. Testvérek, nem lehet más választ adni, mint azt, hogy azért szenvedünk, azért vannak megpróbáltatások, azért vannak elesések az életünkben, mert az ember nagyon sokszor céltéveszt, iránytévesztünk. A Biblia nyelvén a bűn az nem más, mint iránytévesztés. Tehát elvétjük az irányt. Lehet, hogy jófelé indultunk, de egyszer valahol az úton, nem Isten akaratából, hanem a saját vágyattól fűtve indította, de ezt csak eltévesztetted az irányt. Elindultál másfele. A konfirmáció káté, ugye a fogalmaz, hogy miért van bűn, betegség, ha Isten mégis gondot visel erre a világra, miért van bűn, betegség, halál, elmúlás ebben a világban, ugye, és a konfirmandusok is már nagyon jól megtanuljuk, hogy mindennek az oka ugye a bűn. A bűn, és akkor ezzel ugye azt lehetne mondani, hogy ezzel szinte kipipáltuk, vagy elrendeztük ezt a dolgot, de megint csak szeretném erősen a szívetekre kötni, hogy a bűnt olyan értelemben gondoljátok, mint ahol az ember ezt tévesztett. Tehát, hogy lehet, hogy elindultál valamikor, lehet, hogy Isten egyszer az életedet jó rendben állítottad, de valahol, valamikor, és ezt neked kell tudnod az élő Istenen kívül, hogy hol volt az a pont, vagy hol voltak azok a pontok, amikor tévedt az életed. Isten két erőteljes választ ad Izrael népének a felvetett kérdésre, hogy rejtve van a sorsom az Úr előtt, és nem jut az ügyem az Isten elé. Egyrészt az első válasz, ami egy nagyon erőteljes válasz, az, hogy Isten azt mondja, hogy én hatalmas és szuverén Úr vagyok. Tehát Isten ennek a világnak a teremtője, ő kezébe van a hatalom, ő az, aki dönt emberi élethelyzetek fölött, ő az, aki döntött a mi életünk fölött, és ő az, akinek hatalma van arra, hogy egy helyzetben bennünket átformáljon. Ennek röviden három vetületét szeretném kibontani, tehát azt, hogy Isten hatalmas Úr, ugye itt az igében azt látjuk, hogy azt mondja Isten, hogy hatalmas Úr, tehát hogy örökké való. Kezdetektől fogva van, és az ő uralkodásának nincsen vége. Isten ott van a kezdetektől, ott rejtőzik a te életed történetében is a kezdetektől, ott kísért téged folyamatosan. Milyen döbbenetes kijelentése. Isten ott van az életünknek a történetében, történelmében. Isten mindenről lát, mindenről tud. Nincsen olyan, ami rejtve maradhatna előtte. Nem kívülről, szemtelenül nézi a mi életünknek a történetét, aztán látva a mi bukásunkat, legjobb esetben csóválja a fejét, hanem Isten aktívan, cselekvően lép az ember életében. Aktívan cselekvően lép az ember életében. Egyedül az ő kezében van a döntésnek a joga. Egyedül Isten kezében. Tehát nem a vak véletlen az, ami irányítja az életemet, és a te életedet, nem úgy történnek a dolgok, hogy valami rejtett hiba került Istennek a kódolásába, valami probléma került a számításba, amit Isten kiszámolt. Isten pontosan tudja, mert nincsenek véletlenek. Isten pontosan tudja. Én csodálatosan beszél erről a költőnő Turmeszei Erzsébet a Isten nem egy hibát című versében. Hallgassátok! Ha különösnek, rejtelmesnek látszanak Isten útjai, ha gondok ösvényébe vesznek szívem legdrágább vágyai, ha borúsan búcsúzni készül a nap, mely csak gyötrelmet állt, egyben békülhetek meg végül, hogy Isten nem egy hibát. Ha tervei igen magasak, s irgalma kutya mély nekem, ha a támaszok mind inoknak, ha nincs erő, nincs türelem, s tekintetem sehol célt nem lát, vaksötét, könnyes éjjen át, egy szikrácska hit vallja mégis, hogy Isten sosem egy hibát. És a szívem megoldatlan kérdések betege lett, mert elkezd kételkedni abban, hogy Isten útja szeretett. Minden elfáradt sóvárgáson békén kezébe tehetem, és elsúghatom könnyek közt is. Ő nem egy hibát sohasem. Azért csend szívem. Engedd múlni a földi múló életet. Majd a fényben látni álmulni kezdett. Ő mindig jól vezetett. Ha a legdrágábbat kívánja, a legsötétebb éjjel át menekülj a bizonyosságba, hogy Isten sosem egy hibát. Nem fárad el, nem lankad el, azt olvassuk, amellett, hogy örökké való. Tehát Isten aktív, cselekvő Isten. Aktív, cselekvő Isten a te életedben is. Emlékezz csak erre, emlékezz vissza, hogy ott, ahol már a te gyarló szemed nem látott esélyt a menekülésre, a felállásra, a megtisztulásra, az új kezdésre, Isten száz meg száz eszközt kínált, embereket küldött, igét adott, úrvacsora közösségébe részesített. Csendes imádságaidat meghallgatta. Hány és hány titokzatos és érthetetlen módon munkálkozott Isten az életedben. Nem fárad és nem lankad el a Teremtő Isten. Milyen csodálatos ez. A teremtés nem zárult le ott a hetedik nap végén. Isten megpihen. De Isten teremtése azóta is folytatódik, a te életedbe is. És a teremtésének legnagyobb csodája, amikor napról napra húsvéti fény fakadhat az arcodon, az arcomon. Amikor újból csak azzal a bizonyossággal indulhatsz munkába, azzal a bizonyossággal szólhatsz a körülötted állóknak, azzal a bizonyossággal élheted a hétköznapjaidat, azzal a bizonyossággal lehet a jövőt felől, hogy Isten Jézus Krisztusban atyád lett. És Jézus Krisztusban mindent megadott számodra. És ebben a Jézus Krisztusban életet szerzett számodra. Nem csak földi életet, hanem örökkévaló, el nem múló életet. Isten gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál. Az ő útjai nem a mi útjaink. Ezért, testvérek, hogy állítsam azt is bizonyossággal, hogy nem ő az, aki nem ért meg bennünket, hogy mi történik velünk, hogy mi az, amit mi átélünk, mi az, amit mi szenvedünk, hanem mi nem fogjuk fel sokszor azt, amit cselekszik értünk. Mennyire áldottak azok a pillanatok, azok az alkalmak, amikor Isten mégiscsak világosságot gyújt a mi szívünk sötétségébe, hogy felragyogjon bennünk az ő szabadítása, felragyogjon bennünk az ő ismeretének titka Krisztus arcán, ahogy Pál apostol írja 2. Korintus 4-ben. Isten nem csak hatalmas és szuverén úr, aki a te életedben tud cselekedni, hanem Isten, ebben az igében egy másik aspektus is van, Isten gyengéd. Gyengéd szerető. Ahogy a éves igében olvassuk, testvérek, mint ahogy az anya vigasztalja a gyermekét, úgy vigasztal bennünket. Istennek ezt a gyengédségét, ezt a szeretetteljes lényét tapasztalhatjuk meg. Amikor mélységben vagyunk, testvérek, mi az, amit a hozzánk legközelebb álló emberektől várunk? Nem magyarázatot arra, hogy miért történik az életünkben a dolog. Nézzétek meg jó könyvét. Magyarázatok. Ezért, azért, amazért szenved ez a jó, pedig, mit mond jó, szeretetre van szüksége a szenvedőnek. És Isten ezt cselekszi, érted és értem, szeretet. Milyen jó lenne sokszor megérteni. Nem magyarázkodni akar, nem megmagyarázza neked, hogy na, láss csak, téves gyermekem, hogy mit csináltál, mit követtél, hanem ott van az ő gyengéd szeretetével, együttérzésével, közelségével, amely számodra és számomra biztonságot jelent. A legnagyobb biztonság ebben a világban, amikor Istennek a szeretetteljes együttérzését, közelségét érzünk, érezzük, tapasztaljuk. Így munkálkodik Isten, így ad erőt a megfáradtnak, így teszi az erőtlent nagyon erőssé. Hogy aztán azt tapasztaljuk meg, hogy minél inkább fogy a mi erőnk, minél inkább mutatkozik meg a mi erőtlenségünk, annál nagyobb legyen az ő dicsősége és kegyelme, amellyel megújulást, vigasztalást és új életet munkál a mi életünkben. Miről beszél az ige testvére? Mit kér tőlünk az Úr? Mit kér Izrael népétől is? Itt van az igében. Akik az Úrban bíznak, azoknak erejük megújul. Mit kér Isten? Hogy bízunk feltétel nélkül benne. A Biblia világában ez a hitet jelenti, a Héber kifejezés, amely a hitre van, az valójában a bizalmat fejezi ki, tehát hit és bizalom összetartoznak. Azt olvassuk az Újszövetségben, testvérek, hogy hit nélkül meg lehetetlen tetszeni Istennek. És mi a hit? A zsidókhoz írt levél szerzője szerint. A hit pedig a remélt dolgokban való bizalom és a nem látható dolgok létéről való meggyőződés. Tehát a remélt dolgokban való bizalom, hogy Isten ott van az én életemben, akkor is, ha most én talán nem látom. Hogyha talán sűrű sötétben kell, hogy tapogatózzak, hogyha a szenvedésekkel hét kell kínom, amely keserű és nehéz. Isten akkor is ott van. Ez a hit, ez a bizalom, ott van. Nem hagy el. Nem szúnyad egy percre sem, Izrael őrizője. Nem szúnyad egy percre sem, Isten harcosának az őrizője. Ő olyan biztosan jön, ő olyan biztosan eljön testvérek számunkra, mint amilyen biztosan megérkezik a felkelő napnak az első sugara. És talán lehet, hogy nem is teljes ez a kép, nem is egészen jó Isten valóságára. Ő biztosan eljön, ő biztosan eljött erre a földre. Most még sötétség van, talán fájdalom, talán értetlenség. Lehet, hogy Isten távolinak tűnik számodra, de mégis bízhatsz az ő ígéretében, mert már eljött, mert már máskor is eljött, mert már bizonyosságát adta, hogy él, és újra el fog jönni, hogy kiragadjon téged a legnagyobb nehézségekből is. A bizalom, a hit azt jelenti, testvérem, hogy a sürgető, zaklató kérdések egyszer csak elcsendesülnek benned, egyszer csak megszűnnek, mert oda kerülnek a teremtő, megváltó, megszentelő Isten kezébe. És mi történik? Beléd Istennek a békességébe, és elkezdett reménykedve várni. Belépsz Isten békességébe, amely minden emberi értelmet meghalad, amely megőrzi a te szívedet a Krisztus Jézusban. Lehet, hogy kérdéseidre nem lesz válasz, de azt tapasztalhatod, hogy Isten magához ölel valóságosan, hogy újból csak felemeljen, megtisztítson, és új éneket adjon a te szádba az ő nevének dicséretét. Összének a bizalom legszebb és legmegrendítőbb példája az Úr Jézusé. Életében és halálában is egyedül az Atyában bízott. Utolsó óráiban a kereszten így imádkozik: Atyám, a te kezedbe teszem le az én lelkemet. Teljesen Istenre bízta magát. Az Ószövetség ígérete pedig beteljesedett értünk és miattunk összetört életében, hogy akik az Úrban bíznak, azoknak ereje megújuljon. Az Úr Jézus feltámadt a halálból. Isten szeretete hatalmasabbnak bizonyult a halál erejénél. Erős jobbjával kihozta fiát a halálból, és legyőzte a gonosz minden hatalmát. Isten hatalommal teli, szabadon cselekvő jobb karjával és vigasztalással, gyengétséggel teli bal karjával ölelte át az ő népét. És így ölel át téged is, engem is. Engedjük, hogy bennünket is vonjon magához, lázadó, kételkedő, ellenkező gyermekeit. Engedjük, hogy az ő szeretete győzön szívünk keménysége felett, és amint szerető karjával magához von, hogy vigasztaljon és szabadítson, mi is ragadjuk meg erős napját. Amen. Imádkozzunk. Atyánk, hálát adunk, hogy te nyomon kíséred a mi életünket. Köszönjük, hogy nem üldözöl bennünket, hanem inkább velünk zarándokolsz életünk útján. Velünk vagy a legnagyobb nehézségeinkben, kételjeinkben, kétségeinkben, vívódásainkban, lázadásainkban. Te vagy az, aki a szívünkre beszélsz. Te vagy az, aki lecsillapítod a hullámzó tengert. Te vagy az, aki azt a békességet adod, amely minden értelmet meghalad. Köszönjük, hogy ma is úgy járulhatunk eléd, hogy megvallhatjuk, Urunk, hogy mennyire erőtlen a mi életünk, és te kell látnunk, hogy igen, azért erőtlen a mi életünk, mert nincs feltétel nélküli bizalom a mi életünkben, hogy sokszor támasztanánk mi azokat bizonyos dolgokhoz, hogy majd ekkor, meg akkor, ha majd ez történik az életemben, ha majd ezt meglátom, ha majd ezt véghez viszed. Uram, én arról szeretnék bizonyságot tenni, hogy sok csodás dolgot vittél véghez értünk. Nincs hozzád fogható. Én életemben is, Uram, annyira hálás vagyok ezért. Könyörgöm, nyisd meg a mi vak szemeinket, engedd, hogy összetörten járuljunk a te oltárodhoz, hogy általad új élet, a benned való teljes bizalom erősödhessen meg. Köszönjük, Urunk, hogy aki vár téged, az nem hiába vár, mert megérkezel, áldott legyen ezért a te nagy és szent neved. Amen.